kútra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Nem küldünk katonákat és fegyvereket az ukrajnai háborúban, és a békepártján állunk, hangsúlyozta Menczer Tamás napirendelőt az országgyűlésben. A Fidesz képviselője a kormánypártok teljes támogatásáról biztosította a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a kormány álláspontját, Ukrajnára kitérve pedig azt mondta, a magyar kabinet azonnali feltétel nélküli tűzszünetet akar, ám a helyzetet súlyosbítják a háborúpárti európai vezetők nyilatkozatai. Ennél is súlyosabb, hogy a NATO most azt szervezi, hogyan tudja átvenni a fegyverszállítást, a katonák kiképzését, és erre 100 milliárd dollárt szánnak. Értékelése szerint a magyar baloldal is háborúpárti. A magyar EU elnökség egyik prioritása lesz az Európai Uniós kardiovaszkuláris program stratégia kidolgozása, közölt az egészségügyért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy ez jelzésértékű folyamat is, a magas színvonalon működő magyar kardiológia tudományos alapú kiváló teljesítményének elismerése. Takács Péter a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája új hibrid műtőjének átadásán beszélt, ami 400 millió forint Európai Uniós és 500 millió forint egyetemi forrásból valósult meg. A gazdálkodók visszajelzései alapján tartósan vízhiányos időszak kihirdetését kezdeményezte a belügyminisztériumnál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Aszály nincs, a középső talajréteg víztartalma kielégítő, de az Alföldön a felszínhez közeli rétegekben már március közepe óta kritikus a csapadék hiány. A Dunántúlon is szükség lenne esőre, a magágy előkészítéshez és a vetéshez jelenleg túlszáraz a talaj. Tartósan vízhiányos időszakban vízjogi engedély nélkül egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználat engedélyezett, vízkészletjárulékot sem kell fizetniük a termelőknek. Megkezdődött a Tisza virágzás. Az első kérészeket a Közép-Tisza felső szakaszán Tiszalöknél észlelték a napokban, írta az Időkép portál. Általában június közepén vagy az első nyári hónap második felében csodálhatjuk meg a Tisza virágzást, a mostani szokatlan meleg azonban az állatvilágra is hatással van. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert, amely ezzel megkezdte hetedik védekezési szezonját, jelentette közleményében a kamara. Ez minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is védenek. A riasztási időszak szeptember 30-áig tart. Magyarországnak joga van a magyar emberek egészségét védeni, hangsúlyozta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az M1 állami televízióban. Jakab István jelezte, a kormány az 5 pontos agrár intézkedési csomagjában teljes körű bejelentési kötelezettséget írt elő az Ukrajnából behozatali tilalom alá eső termékekre. Idén 445 millió forint értékben hirdett Hungarikum pályázatokat az Agrártárca, a felhívások célja az identitás megerősítése, jelentette be V. Németh Zsolt. A magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos azzal indokolt, támogatni szeretnék a Hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését, megőrzését, gondozását. Hazai és külhoni pályázók egyaránt jelentkezhetnek a felhívásokra. Felülmúlta a várakozásokat a márciusi lakásbiztosítási kampány, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Az előzetes adatok szerint összesen több mint 461 ezer új lakásbiztosítási szerződést kötöttek, illetve kötöttek újra az ügyfelek, ismertette Túri Anikó. Körülbelül 1 millió ember, átlagos értéken számolva 18 ezer milliárd forint értékű ingatlan áll most korszerűbb, jobb árértékarányú védelem alatt, fogalmazott. Már lehet jelentkezni az Ifjúsági Garancia Plusz programra. Ez az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében valósul meg, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tervezetten közel 200 milliárd forintból megvalósuló program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték. Elindult a Wizz Air első isztambuli járata Debrecenből. Antalya után ez a második török város, amely közvetlenül elérhető repülőgéppel onnan. Király Tamás, a Debrecen International Airport Kft. Ügyvezetője azt mondta, a jövőben még több olyan járat elérését teszik lehetővé, amely Debrecen és a térség utazási igényeinek kiszolgálását célozza. Végül az időjárásról. A folytatásban borult lesz az ég, többfelé várható ismétlődő jelleggel eső, emellett élénk erős szél fúj sokfelé. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik majd az idő. Híreinket hallották. Mm-hmm.
látom az eltékozott mávot. Éppen lehetnénk most máshol, de jó most a csendben ülni, élen dalát fütyülni, fekete felsőbről egy őszhajszálat lesöpről a mának. Aztán megyek is, mert várnak.
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Sarah Pennypacker Pax úton hazafelé című regényének 14. részét Babócsai Réka előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Sarah Pennypacker Pax úton hazafelé. Másnap már hajnalban fújni kezdett a hűvös szél. Letépte a virágokat a júdásfáról, tajtékzott a folyó, és még a nehéz hemlokfenyő ágait is felborzolta. Ugyan a kis rókát nem ébresztette fel, de kellemes meglepetéssel szolgált Paxnak. Kidugta orrát a fészekből, hogy biztos legyen a dolgában. Valóban egy vendég érkezett. Egy váratlan, ám annál vágyottabb vendég. Olyan hevesen csóválta a farkát, hogy egész testében beleremegett. Egyre gyorsabban és gyorsabban, még végül kirontott az ágak alól, és lerohant a domb oldalán, hogy ott szembe találja magát borzas fivérével. Cingár viszonozta Pax üdvözlő örömét, és a két róka úgy kezdett játékból birkózni, mint a legelső napon, amikor megismerték egymást. A családom, tudakolta Pax, amint egymás mellett leheveredtek a napfényben, és a hírek után érteklődve végig szaglázták egymást. Borzas egészséges, nyugodott meg Pax, és a kölykök is. Nagyon várják már, hogy visszatérjen. Nem kell új otthont keresni, jelentette Cingár. Az emberek elhagyták a víztározót. Pax ezt tudta, de meglepődött, hogy Borzas nem aggódik azon, hogy az emberek akár vissza is térhetnek. Aztán Cinger olyan hírt osztott meg vele, ami még inkább lenyűgözte. Mielőtt távoztak volna, az emberek hatalmas mennyiségű halat ömlesztettek a víztározóba, olyan bőségesen, hogy még a kölykök is könnyedén kihalásszák őket. Most biztonságos az elhagyatott farm, bőven elég lesz az étel. De Borzas annyira szomorú, hogy elvesztette a lányát, hogy nem engedi a másik két kölyköt egyedül vadászni. Szüksége van rád. Pax látta Cingáron, hogy őt is mélyen megrázta, amiért azt hitte, hogy az unokahúga meghalt. Nem halt meg. Velem van. Cingár talpra szökkent. A rókalányt egészen a csendes tóig követte, de onnan csak Pax nyomát tudta kiszagolni egészen a folyóig, ott pedig az is megszűnt. A tágas völgynél sikerült újra rátalálni a Pax nyomára, azt követte idáig. Mutasd meg! Pax a dombra, majd a hemlok fenyő alá vezette Cingárt. Cingár izgatottan, vakkantva örvendezett az unokahúgának, a kölyök pedig felébredt. Erőlködve próbált felállni, hogy üdvözölje nagybátyját, de összecsuklott. Átkarolta a róka nyakát, amikor az lehajolt, hogy puszikkal halmozza el a rókalányt. Cingár aggódva ráncolta a homlokát. Hátrébb lépett, és óvatosan megszaglázta a kis rókát. Rosszul? Rosszul, erősítette meg Pax. Cingár folytatta aggodalmas vizsgálatát. És kicsi? A fivérei nagyobbra nőttek. A kis róka a testvéreiről szóló hír hallatán hegyezni kezdte a fülét. A kicsi is magasra nőtt és gyors. A másik még mindig köpcös, de kétszer akkora, mint ez itt. És erősek. Cingár elmesélte, hogyan szoktak rajta ütőset játszani, a nehezebbik hirtelen átnyargal a hasa alatt, a nyúlánk fivér pedig a hátára ugrik. Állandóan botladoznak, ugrálnak, és próbára teszik az anyjuk türelmét. A rókalány elbűvölten követte a történetet. Pax is örömmel hallgatta a fiai kalandjairól szóló beszámolót, de közben beléhasította a szorongás szilánkja is. Lepillantott a lányára. Minden egyes nappal egyre kevésbé volt élénk. Most még törékenyebbnek tűnt, alig észrevehetően lélegzett. Bal mancsa, melyet behúzott a torkához, megremegett. Cingár lefeküdt mellé, köré fonta a farkát, mire a rókalány dorombolni kezdett. Pax suhanva indult útnak. A lányának ennie kellett. Eltökélt volt, hogy aznap enni lássa. Pár percig frusztráltan vadászott, de nem talált mást, csak egy földigi lisztát. Amikor visszatért a zsákmánnyal, a lánya csak elfordult. Pax újra útnak indult, és néhány dohos makkal tért vissza. A kis róka közelebb bújt a nagybátyjához, és elutasította a falatokat. Tojást akar, magyarázta Pax Cingárnak, de errefelé nincsen tojás, sehol. A tágas földben van tojás, és az elhagyatott farmokon is. Most azonnal hazaindulunk, sürgette Cingár. Borzas vár. Láttál tüzet az út során? Tudakolta Pax. Perzselt földet igen, de tüzet nem. Pax nézte, ahogy a lánya küszködve feltápászkodik. Botorkálva megállt kis rejtekük szélénél, Pax pedig világosan látta, hogy bár megpróbálná, de képtelen lenne végigcsinálni a hazautat. Gondosan megnyalogatta a lánya fülét, majd visszafektette a puha avarra. Te visszamész, felelte Cingárnak. Mi követünk, ha jól lesz. Cingárral együtt a rejtek helyszéléhez ballagott. Marad, parancsolt rá a kis rókára. Én elmegyek Cingárral a tágas völgybe, és hozok tojást. Ne menj ki innen. A rókalány szeme elkerekedett apja szigorú hangja hallatán, majd fejét visszatette a mancsára. Pax elégedett volt. Délelőtt volt, az a napszak, amikor a kis róka általában a legálmosabb, így valószínűleg vissza is ér, mire felébredne. Mégis nem akart túl sokáig távol lenni tőle. Igyekezz, sürgette Cingert, amint kiértek. De Cinger a folyóparthoz ballagott, és röviden megtorpant a nagy szikla mellett. Pax csatlakozott hozzá. Pontosan ott álltak, ahol Deres meghalt. Mindkét róka mozdulatlanul, némán ácsorgott ott, mintha a nyugalom, ami folyton áradt az idős rókából, most is sugározna a csontjaiból. Paxnak átfutott a fején, hogy kisgazdája hamarosan jönni fog. Ma nem tudnak találkozni. És ekkor barátjával vált-válnak vetve közösen felidézték Cingár emlékeit a helyszínről. Cingár győzedelmes csobbanását a vízben, miután felfedezte Borzas és Pax tartózkodási helyét, örömteli hajráját a dombon felfelé, amit aztán megzavart a robbanás, ami végül leszakította a lábát a csípőjétől. A napokat, amikor félhalott állapotban hevert a sáros nádasban, ahol végül ébredés után szembesült borzalmas veszteségével. Friss széllökés fodrozta a sötét vizet. Hagyjátok itt ezt a helyet, sürgette Cingár. Gyertek haza! A harmadik napon Peter olyan erős szélre ébredt, ami végig sűvített az udvar fái között. Érezte a falakon beáramló fagyos levegőt, mintha a tél próbálná bedugdosni az ujjait apró emlékeztetőként, miszerint hamarosan visszatér. Aznap muszáj lesz ellenőriznie a tűzifa készleteit, gondolta, és magára húzta a pokrócát. Ekkor eszébe ötlött valami. Tudta, hová rejtette a szomszédjuk a háza hátsó ajtajának kulcsát. A szomszédjuk egy idős asszony volt, aki egyedül élt, Peter pedig azért tudta, hol a kulcs, mivel régen ő hordta be neki a tűzifát. De Peter valami mást is tudott, hogy az asszonynak volt egy kamrája, egy egész szobája kizárólag az ételeknek. Az idős nő ezt mondogatta neki. Hurrikánok, tornádók, járványok, háborúk. Láttam én már mindent. Aki nem bolond, az felkészül. Miután Peter halomba rendezte a tűzifáját, az asszony mindig megpróbálta megetetni. Azt mondta, hiányzik neki, hogy a rég felnőtt fiát etesse. Az első alkalom után azonban mindig visszautasította a meghívást, mert miközben ő evett, a nő másról sem akart beszélni, mint arról, milyen borzalmas, ha egy anya nem láthatja a fiát. Ettől pedig Peternek torkán akadt az étel, mivel a ki nem mondott szavak elállták a falat útját. Ez a másik irányban is elég borzalmas. Felöltözött, felkapta a vizes kulacsát, és végig szaladt az üres út közepén, azon tűnődve, vajon mennyi idő alatt szokna hozzá, ha újra autók járnának itt. Megszokásból bekopogott a hátsó ajtón, majd egy perccel később beengedte saját magát. Az idős asszony biztosan sietve távozott. Egy blúz lógott a kanapé karfáján, egy befűzött cérna állt ki belőle, egy rejtvényes magazin nyitva hevert a dohányzó asztalon, az edényekbe beleszáradt a maradék a mosogatóban. Mindent ellepett a por. Kinyitotta a konyhából nyíló ajtót, és pontosan az várta, amire számított. Rendetlenség volt ugyan, a helyiség bűzlött az egerektől, zab és liszt hevert szétszúródva a földön, de akadt pár polc, amin konzervek és befőttes üvegek sorakoztak. Lekvárok és levesek, tejpor, zöldségek és gyümölcsök, sőt, még mogyoróva is, három üveggel. Peter érezte, hogy nem lesz baj. Itt elég ételt talált ahhoz, hogy ne éhezzen, ami kitalálja, hogyan tovább. És ez igazából nem is számít lopásnak, hiszen az asszony folyton kínálgatta. És ha visszatérne, miután visszaállítják a vizet, Peter megtalálja majd a módját, hogy visszafizesse a tartozását. Még az asszony panaszkodását is hajlandó lesz végighallgatni arról, hogy mennyire hiányzik neki a fia. Amíg csak beszélni támad kedve, ő végig fogja hallgatni. Aznap este visszatér egy taliskával és felpakol. De most egy barátja vár rá. Egy barát, aki imádja a mogyoróvajat. Peter zsebre vágott egy üveggel, és útnak indult. A nap már magasan járt, mikor elért a folyóhoz, melynek vize hullámokká korbácsolódott. Peter igyekezett túlkiabálni a szelet. Pax! Bocsánat, hogy késtem! 10 perc telt el. Pax nem került elő. Peter felbontotta a mogyoró vajat, és azon tűnődve, vajon milyen messzire érződik az illata, kissé hadonászott vele a levegőben. Miután újabb 10 perc telt el anélkül, hogy a róka előbukkant volna, Peter felcaplatott a dombra, hogy vizet gyűjtsön. Majd visszatért, elhelyezkedett egy sziklapárkányon a tisztás felé félúton, és mogyoróvajjal a kezén várakozott. Szemét a hatalmas hemlokfenyő gazos ajnövényzetén tartotta, ahonnan Pax az elmúlt 2 napban előbújt. A nádas a folyó déli oldalán susogott a szélben, békés hangot árasztva. Peter fáradt volt, a szeme lelecsukódott, így majdnem lemaradt róla. A bozót aljánál valami megmozdult. Valami hegyes és barna bukkant elő, talán egy pofa, talán nem, majd eltűnt. Peter óvatosan figyelte, majd 1 perc elteltével újra megpillantotta. Igen, egy szőrös pofa volt az, fahéj színű. De apró, túlságosan apró ahhoz, hogy Paxi legyen. Az állat megmozdult. A cserjés mögött felfelvillant élénk bundája. Peter merezgette a szemét, egy kiskutya lehet talán. De mégis mit keresne itt egy kiskutya, ahol nem élnek emberek? Bármi is volt az, a víz felé menetelt, és végül elő is bukkant. Egy rókakölyök volt, maximum 2 hónapos, nagyon sovány. Peter felült. A kis róka imbolyogva haladt a vízparthoz vezető ösvényen, és lassított felvételben összeálltak a fejében a kirakós darabkái. A rókakölyök a szennyezett vízből tervezett inni. Peter leugrott a szikláról, és rohanni kezdett. Jade figyelmeztetése úgy visszhangzott a fejében, mint egy sziréna. A kölykök vannak a legnagyobb veszélyben, a fejlődő idegrendszerükkel. Menj onnan! Kiáltotta. Menj el! A kis róka összerezzent a fiú hangja hallatán, egy pillanatra megdermett, de azután tett egy óvatos lépést a kavicsos gázló felé. Peter végig csúszott a vízparton, egyre tisztában látta a kis rókát. Sejmes, rezes bundája és hegyes, finom pofia volt. Egy nőstény valószínűleg. De hol lehet az anyja? Menj innen! Kiabált még hangosabban. Menj! Indulás! A rókalány megbotlott, de nem fordult vissza. Lejjebb hajolt, hogy inni tudjon. És Peter nem gondolkozott. Odavágta hozzá a kezében lévő üveget, de amint eleresztette, tudta, túl erős volt a dobása, a célzás pedig túlságosan egyenes. Szaladj! Ösztökélte gondolatban a kölyköt, de a kis róka nem mozdult, az üveg pedig pont ott robbant szét, ahol állt. Épp ekkor ugrott elő a cserjésből egy nagy róka. Pax a gázlóba vetette magát, és felkapta a kölyköt. Az ő kölykét, értette meg Peter azonnal. Sajnálom! Nem akartam bántani őt, kiáltotta Peter, miközben a folyóba vetette magát. De Pax és a lánya addigra eltűntek. Amint becipelte a hemlokfenyő ágai alá, Pax tüzetesen átvizsgálta a kicsinyét. Semmilyen sérülés nyomát nem fedezte fel rajta, mégis a rémülettől a szíve hevesen vert. Elhagytad a biztonságos helyet, szitta meg a rókalányt. Szomjas voltam. A kis róka nem kushat le megadóan, de csóvált a pöttön farkát, bocsánatot kérve az engedetlenségéért. Pax megnyalta a pofiát, jelezve, hogy megbocsátott neki. Azt mondtad, a gazdád nem veszélyes, de megfenyegetett. Nem, nem volt fenyegetés. Pax ebben biztos volt, ugyanakkor össze is zavarodott. Peter valamit odadobott, ami pontosan a lánya mellett robbant szét. Miért? Kis gazdája régen gyakran dobált egy fehér gömböt egy másik fiúnak, aki azt az egyik kezére húzott vastag fedővel kapta el. Újra és újra Peter odavetette a gömböt. A dobások ugyan erősek voltak, mint ez most a folyónál, de közben mindkét fiú nevetett, és végig fesztelenek voltak a játék során. De akkoriban más szelek fújtak. Pax továbbra sem értette a helyzetet. A kisgazdám nem akart rosszat. Szomorúságot és aggodalmat érzett. A kisróka kíváncsi volt, apja hogyan tudja ezt kiolvasni kizárólag a fiú irányából fújó szélből. Ezt viszont Pax el tudta magyarázni neki. A szomorú vágyakozó hangján kiáltott nekünk. A szomorú vágyakozó hangján. Pax felidézte a rengeteg alkalmat, amikor a fiú ezen a hangon szólalt meg. Leggyakrabban akkor hallotta, amikor Peter egyedül ült a fészek szobájában. Azokon az utolsó napokon volt a legerősebb, amit előző évben együtt töltöttek. Amikor Peter az összes tulajdonát egy dobozba pakolta. Ahogyan sírt, amikor az autó elhajtott. Amikor elküldte Paxot azon a napon, amikor a préri farkasokkal találkoztak. De Pax egy másik emléket is megosztott kicsinyével. Azokból a napokból, amikor Peter került. A kifutómban voltam, éhesen. A kisgazdám aznap este nem etetett meg. Aznap délután ő és az apja mérgesen kiabáltak, ezért Peter elszökött, és napnyugtáig nem jött haza. Izgultam, fel alá járkáltam a kifutómban. Olyan későn jött vissza, hogy már magasan járt a hold. Hozta az ételemet. Mellém ült, amíg ettem, és a szomorú vágyakozó hangján nyugtatgatott. A kisgazdám lefeküdt mellém a szalmára, és még álmában is érezni lehetett rajta a szomorú vágyakozó szagot. Ez egyszerre bánat és vágy. A kisróka így sem értette. Ez olyan, mint a rókák gyászhívása. Pax ezzel a kiáltással jelezte a többi rókának, hogy Deres meghalt, és Borzasnak, hogy Cingárnak baja esett. De megértette, hogy a kicsinyei még sosem hallotta ezt a hangot. Felismered majd, ha hallod. De csak az emberek képesek a szomorú vágyakozásra. Mielőtt tovább magyarázhatott volna, a fejük fölötti ágakon landuló, felbojduló varjak meglepték őket. Pax kiosont hallgatózni. A nagy embercsoport a víztározó mellől visszatért, tudta meg. Ismét a folyó mentén haladnak dél felé. Milyen messze, milyen gyorsan, tudakolta Pax. De a varjak tovább szálltak, olyan hirtelen, hogy a súlyuktól megkönnyebbülő ágak kattogva pattantak vissza. Pax visszabújt a rejtek helyükre. El kell mennünk. Tudsz gyalogolni? A kisróka felállt. Követte Paxot kifelé, és ugyan sikerült támolyogva elindulnia, de néhány lépés után elvesztette az egyensúlyát. Hátranézett a hátsó lábára, mint egy sértődötten, amiért az nem hajlandó szolgálni őt. Megrázta magát, kiprüszkölt egy kis felszippantott avart, majd felszegett állal újra neki indult. De ismét összecsuklott. Pax mellé lépett. Tüzetesen megvizsgálta. Egyetlen fullánk sem hólyagosította fel a bőrét, mint Borzasnak, amikor a nőstény kiszimatolt egy mély kaptárt. Nem talált egyetlen váladékozó sebet sem. Nem érzett olyan fájdalmat, mint Borzas, amikor a farka megégett. A pocakja sem feszült, mint Cingárnak, miután megzöldült krumplit evett az elhagyatott farmokon. És nem szerzett olyan súlyos sérülés sem, amitől hosszú álomba zuhant volna, amiből képtelen felébredni, mint Cingár, amikor elvesztette a lábát. Borzas és Cingár is felgyógyultak ezekből a sérülésekből. A kicsinye úgy gyengült, mint ahogy ő maga is folyamatosan vesztett erejéből azokban a napokban, amiket már felidézni sem tudott. Minden egyes nappal betegebb lett. Meg is halt volna, ha az akkor még kisfiú Peter nem fogadja be őt. Lenézett a kicsinyére. Végre tudta, mit kell tennie. Grabancánál fogva felemelte, és érezte, mennyire könnyű, mennyire kinyúlt a bőre. Haza? Kérdezte a kis róka. Biztos helyre viszlek, ígérte neki Pax.
Sarah Penny Packer, Pax úton hazafelé című regényének 14. részét Babócsai Réka előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Thank you. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 14. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Robert Fulkham, Már lángolt, amikor ráfeküdtem.
Az esküvőkről általában azt tartják, hogy az a tündérmesék ideje, amikor a való életet ideiglenesen felfüggesztik, és az és boldogan éltek, még meg nem haltak, lehetségesnek látszik, ha csak egyetlen napra is. Amikor a gyermekeim még kicsik voltak, és a papájuk happy enddel próbálta befejezni az esti meséket, egyikük mindig megkérdezte, és aztán mi történt? Ugyan hogy mondhattam volna el nekik, hogy hamu pipőke rájött, lábfetisista fickóhoz ment feleségül, meg hogy az üvegcipő szorít, mint a rossebb. Hogyan mondhatnám el nekik, hogy a béka, amit a hercegnő megcsókolt, talán hercegné változott, de továbbra is egy béka lelke lakozott benne, és reggelire zappehely helyett legyeket evett. Ahogy én a való életet ismerem, ezek nem is olyan lehetetlen válaszok az, és aztán mi történt kérdésre. Színlelt komolysággal mindig elmondom az ifjú pároknak, hogy a házasságlevél garanciája mindössze 24 órára szól. A házasság tartós voltának esélye manapság 50-50%, ami azt jelenti, hogy a lelkészeket gyakran kérik fel olyan esküvők lebonyolítására, ahol vagy az egyik, vagy mindkét fél korábban már házas volt. Első alkalommal nem éltek boldogan, míg meg nem haltak. Most azonban már tudnak valamit önmagukról, a való életről és a házasságról. Esküvőik tükrözik is ezt a bölcsességüket. Először is már tudják, ahogy én is tudom, hogy az igazi esküvő és az igazi fogadalmak nem a formális társadalmi esemény napján történnek meg. Eljön az idő, rendszerint pár nappal a házassági ajánlat megtétele és annak elfogadása után, a kihirdetés, az időpont kitűzése és a többi után, amikor két szerelmes leül beszélgetni, és komolyan elmondják egymásnak, hogy miben is egyeztek meg. A beszélgetés több napig, akár több hétig is eltarthat. Részben az autóban zajlik, útban valahová, részben vacsora után a konyhaasztalnál, részben a nappali padlóján, esetleg mozi után hazafelé menet. A beszélgetés ígéretekről folyik. Otthonról, családról, gyerekekről, vagyonról, állásról, álmokról, jogokról, engedményekről, pénzről, magánterületről és minden egyéb olyan problémáról, ami ezekkel kapcsolatban felmerülhet. És amit ekkor megígérnek, rendszertelenül össze-vissza módon, ez a tulajdonképpeni szerződéskötés. Szerződés. A kötelezettség láthatatlan köteléke. Két ember egymás közt kidolgozza, hogy mit is akarnak, miben hisznek, és mit remélnek egymástól. Szemükkel kérdezik egymástól, hogy komolyan gondolják-e, a válasz pedig igen. Aztán mérhetetlenül több csókkal és ölelkezéssel pecsételik meg a dolgot, mint amennyit a nyilvánosság előtt láthatni. Ennyi az egész. Lezajlott az esküvő. Nem maradt más hátra, mint a nyilvános ünnepség, ahogyan nekik tetszik. Tudom, hogy ez eretnekségnek hangzik. Az egyházatyák talán nem értenének vele egyet, de ha házas vagy, te is tudod, hogy ez az igazság. Ezért mondom én mindig az ifjú pároknak, hogy jobban figyeljenek oda arra, ami a nagy nap előtt a beszélgetések időszakában történik. Nehogy elszalasszák a saját esküvőjüket. A második házasságuk ügyében hozzám forduló párok idejük és energiájuk nagy részét mindig erre a beszélgetésre fordítják, és sokkal kevésbé izgatja őket a nagy nap, mint első alkalommal. Tudják, hogy a társas viszony vacsora időben a konyhában sokkal, de sokkal fontosabb, mint a koszorús lányok ruhájának színe. Tudják, hogy a jó társaság és a barátság többet ér a jó megjelenésnél, és azt is tudják, hogy békával összeházasodni jó dolog, ha nagyon szeretik azt a békát, és nem várják el tőle, hogy herceggé változzon. Tudja ezt az ember akkor is, ha már az első házassága is vagy 5 éve tart, és nem is akar kilépni belőle. Másodszorra már nem olyan romantikus, de azért nem nélkülözi a szerelmet. A szerelem ezúttal gazdagabb, mélyebb és bölcsebb. Az utóbbi néhány bekezdés szolgál egy szép történet hátteréül. Valahol Észak- vagy Dél-Dakota államban 2 fivér, nagyjából egyidős korában 20 éveik elején nősült meg. Egyikük jóképű volt, a legjobb parti a városban, a másik viszont igazi varangyosbék, alacsony és köpcös, de behízelgő hangján szeretett énekelni. A jóképű fivér egy gyönyörű nőt vett el, a varangy meg egy békát. A párok közel laktak egymáshoz, közösen nevelték a gyerekeket. Egyik házaspár sem volt igazán boldog, a házasságuk nem volt ugyan rossz, de nem elégítette ki őket. Egy kívülálló azonban sohasem tudta volna meg az igazságot. A gyerekek felnőttek és megházasodtak. A jóképű fivér 50 éves korában szívroham következtében hirtelen meghalt, a varangy felesége pedig autóbaleset áldozata lett. Én akkor ismertem meg ezt az egész históriát, amikor a túlélő fivér és a túlélő feleség Seattle-be jött, hogy konzultáljanak velem. Évekig kitartó, de titkolt szerelemmel néztek egymásra. A 2 haláleset után a varangy fivér a társaság kedvéért elkezdett átjárogatni a sógornőjéhez. Együtt vacsoráztak, együtt mosogattak el a konyhában, munkaközben régi zsoltárokat énekeltek. Néha együtt dolgoztak az asszony kertjében, gyomláltak közben órákig beszélgettek az életről általában. Egyikük sem szólt volna semmit az érzéseiről. Egy ilyen kisvárosban nem igazán volt illendő az özvegy sókorok szerelme, sem az, hogy bármit is kezdjenek vele. Egyik este azonban a férfi tányér törölgetés közben rázendített az igazán szeretlek kezdetű dalra. Az asszony is bekapcsolódott, a férfi az asszony szemébe nézett, az meg vissza, és már mindketten tudták. Így hát belefogtak abba a hosszú beszélgetésbe, amely maga az igazi esküvő. Első félelmük az volt, mit fognak szólni a gyerekek. Közös gyerekeik egyszerre lennének a fiaik és lányaik, egymás nagynénjei és nagybátyai, unokatestvérei és féltestvérei. Ráadásul a gyerekek egy része már maga is házas volt, és nem túl jól sikerült nekik. Egy ilyen családi felbojdulás talán fel is boríthatja némelyik hajót, amely már így is viharos vizeken hánykolódik. Szerelmük azonban tartós volt és bölcs, életük pedig rövid és magányos, és különben is a legmélyebb értelemben már is összeházasodtak, megkötötték a társas szerződést. Elhatároztak, hogy titokban házasodnak össze. Képzel csak el, megszöknek és összeházasodnak. A barátaik barátain keresztül bukkantak rám Seattle-ben, és bizalmas segítségemet kérték a házassághoz. Arról azonban sejtelmük sem volt, hogy a gyerekeik egész idő alatt tudtak mindenről. A boldogtalan házasságukról, a néma béketűrésről, a kettejük között kivirágzott szerelemről és a konyhában zajló esküvőről. A gyerekek tudták ezt és figyelték őket, közben pedig rengeteg mindent megtanultak a szerelemről és a házasságról. A készülődő dologtól való félelmük sóvár reménységgé változott, hogy hátha valóban megtörténik. Én tudtam, hogy a srácok tudják, mert az egyik lány felhívott éppen aznap este, amikor a mamájával és a bácsikájával beszéltem. Kinyomozta, hogy hol vannak, és tudni szerette volna, hogy összeadom-e őket, és ha igen, mikor, mert valahogy az egész család el akar jönni az esküvőre. Ez volt az esküvő tündérmeseszerű része. Az áldás, amiben a menyasszony és a vőlegény gyerekei részesítették őket, akik 10 kocsiból álló karavánnal érkeztek a messzi észak-dakotai Fargóból. Amikor azon a vasárnap délutánon a menyasszony és a vőlegény belépett házam ajtaján abban a hitben, hogy egyszerű, csöndes szertartásra jöttek, a gyerekeik és az unokáik már ott rejtőzködtek a konyhában és a hátsó szobában. Amikor a menyasszony és a vőlegény megállt előttem, családtagjaik csöndesen bejöttek a szobába, arcukon mosoly és csorgó könnyek. Micsoda pillanat! Az érzelmi duzzasztó gadzsilipjét az egyik unoka emelte fel azzal, hogy elrikkantotta magát. Meglepetés! Meglepetés! Mire az egész társaság örömteli ölelkező csókolózó versenybe kezdett. Amint némileg helyreállt a rend és a csend, a mennyasszony, a vőlegény, a gyerekek és az unokák felén fordultak, hogy kezdjek hozzá a szertartáshoz. Én viszont azt mondtam, hogy ami épp az imént történt, az olyan szép szertartás volt, amilyen szépet csak el tudok képzelni. Majd férj feleségé és nagynéni nagybácsivá nyilvánítottam őket. Ami ismét általános ölelkezés, csókolózás és ordibálást váltott ki. Nem a szavak, hanem a tettek azok a kötelékek, amelyek igazán tartósak. Már évek óta ezt a történetet mesélem el azoknak a pároknak, akik a második házasságukra készülődnek. Nem az a lényege, hogy happy enddel végződik. A lényeg az, hogy a testi vágy, a pénz, a társadalmi rang, vagy akár a szerelem kedvéért kötött házasságok általában csak bajt hoznak. A lényeg az, hogy a házasság olyan útvesztő, amelybe belesétálunk. Labirintus, amelyen a legkönnyebben egy remek társsal lehet átjutni. Például egy olyan varanyos békával, aki mosogatás közben énekel. Vagy egy gyönyörű nővel, aki mellett a varangyos béka hercegnek érzi magát, ha az megfogja a kezét. Ez olyan tündérmese, amelyben hinni lehet.
Kedves hallgatóink, Robert Fulghum, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 14. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Kedves hallgatóink!